Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
A kívánságlistám az nagyon-nagyon hosszú. Ez nem egy kívánságlista, ez a jó működésnek az alapvetése. Tehát vannak olyan pontok így a hatóság működésével kapcsolatosan, amelyek azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a ténylegesen elképzelt célt, amit a hatóság és, vagy amit bocsánat, amit a bizottság és a kormány, amivel a bizottság és a kormány megállapodott, azt a hatóság le tudja szállítani. Többek között az Európai Uniós forrásoknak a hatékony és szabályszerű elköltésének az ellenőrzése, ahol szükséges a hatóság jogköreinek a megerősítése.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok. Mai vendégünk Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke. Üdvözlöm a stúdióban.
Szép napot.
Egy éve működik a szervezet. Megnéztem a honlapjukat. Én találtam ott három lezárt jelentésről szóló dokumentációt. Most frissült egy másik aloldal, ott 6 felülbírálati indítványról szóló dokumentumot találtam. Ezen kívül még talán 2-3 egyéb típusú feltöltött dokumentum található ott. Tehát ott tartunk, hogy körülbelül egy év után olyan 10-12 ügyben zárult már le a hatóság vizsgálata, vagy pedig van még folyamatban egyéb szinteken itt a vizsgálat. Szóval összességében ez nem tűnik nagyon acélosnak 12 hónap alatt egy bő 17 milliárd forintból gazdálkodó szervezettől. Minden év márciusában szokták összeállítani az előző évre vonatkozó összefoglaló jelentésüket. Hát így elég karcsú lesz ez a kiadvány.
Hát ez, hogy is mondjam, nézőpont kérdése. Ha azt veszük mondjuk, hogy az alap tipikusan 36 hónapig, tehát 3 évig vizsgál egy ügyet, akkor azt gondolom, hogy mi a 12-vel nagyon jó, és hogy ezzel a szóval érek, acélos átlagot hoztunk, meg acélos teljesítményt nyújtottunk. Hát amit összességében, amit látni kell, hogy egy év alatt, egyébként hoztam magamnak is puskát, mert azért viszonylag rendszeresen a kormánynak ugye be kell számolni az Európai Bizottságnak itt a kondicionalitási eljárás során tett lépésekről, vagy azok a mérföldkövek, többek között ugye az integritás hatóság, amelynek a létrehozását vállalta a kormány, hogy haladnak, meg hogyan végzik a munkájukat. Azért azt, mielőtt így nagyon belemegyünk ebbe, azt el szeretném mondani, hogy a hatóság maga az viszonylag kevés olyan szuper mérföldkő volt, így a kondicionalitási eljárásban, ami ténylegesen lehetővé teszi azt, hogy az ország továbbra is profitálni tudjon az EU-s támogatásokból. Itt most itt összességében több ezer milliárd forintról beszélünk, ugye, és a hatóság az egyike azoknak a mérföldköveknek, amik ezt lehetővé teszik. Most így a Whitefüleknek enablerként tudnám ezt karakterizálni. Ugye az, hogy a hatóság magas minőségben hiánytalanul végzi a dolgát, ezt nem csak a jelentéseink és az elvégzett munka igazolja önmaga, hanem mondjuk a Johannes Hahn EU biztossal folytatott beszélgetésem is ezt igazolta vissza. Tehát, hogy van egy nagyon pozitív visszajelzés egyrészt a bizottság részéről, másrészt ugye a szakmai megítélésünk is azt gondolom, hogy hát az impeccable, ugye a fedhetetlen és megkérdőjelezhetetlen.
Elnézést, Johannes Hahnnal mikor és hol találkoztak?
Brüsszelben találkoztunk itt október végén körülbelül. Nincs előttem pontosan, egy október végén.
És akkor pozitív megerősítés kapott?
Természetesen. Állóta. Hát ugye azért, hogy mondjam, tehát hogy nincs egy, vagy nem volt egy bejáratott mechanizmus a hatóság és a bizottság között, hogy hogyan tud bármilyen információt cserélni. Fontosnak tartottuk, hogy legalább egyszer legyen egy olyan esemény, vagy egy olyan lehetőség, ahol a hatóságnak az elnöke, vagy a nem magam, el tudja mondani azt, hogy tulajdonképpen mire jutottunk egy év alatt, és hogy ez miért bár önmagában értékelve is nagyon komoly teljesítmény, de kontextusba téve ugye ezért ez még komolyabb teljesítmény. Úgyhogy ilyen összességében 12 ide vagy oda, iszonyat büszke vagyok a kollégáimra. Én azt gondolom, hogy amit mi itt egy éves vágtában letettünk, mint hatóság az asztalra, azt nem biztos, hogy mindenki meg tudta volna csinálni, főleg nem ilyen szakmai hozzáértéssel és nem ilyen magas minőségben.
Ismerve és megpróbálva megérteni az unió logikáját, én azért azt gondolom, hogy amikor egy pipát tettek a hosszú követelménylistán az integritás hatósággal kapcsolatos ügyek mellé mögé, akkor ezzel tulajdonképpen a magyar kormány egy formai elvárást teljesített, tehát létrehozott egy intézményt a hazai korrupció vizsgálatára, ellenőrzésére, feltárására leginkább, de ez nem azt jelenti, hogy az unió maximálisan elégedett ezzel az ütemmel, ezzel a cselekvéssel. Egy formai követelményt a kormány teljesített, és az előttünk álló időszak fogja majd eldönteni azt, hogy egyébként valóban kitölti-e tartalommal ez a hatóság azt az elvárást, ami az unió részéről megfogalmazott, az unió megfogalmazott Magyarországgal szemben. Tehát én azt gondolom, hogy a hatóság tényleges munkája, cselekvése, tevékenysége fogja majd eldönteni azt, hogy valóban pontot lehet tenni ennek az ügynek a végére.
Abszolút egyetértek. Teszem ezt azért így, hogy mondjam, annyi plusz információval, hogy a kormány és a bizottság közötti tárgyalásoknak a hatóság nem részese. Tehát, hogy mi is ránk vonatkozó törvényeknek a változásából, kis túlzással tudjuk meg azt, hogy körülbelül mi az, amire a hatóságnak van jogköre, vagy nincsen jogköre. Ugye amikor én elvállaltam ezt a pozíciót, vagy hogy mondjam, pályáztam, és akkor utána kérdezett a köztársasági elnök asszony, viszonylag sok kérdést kaptam a jogköröket illetően. Ugye akkor erre nem lehetett felelősség teljesen igazából se plusz, se mínusz mondani, mert ez egy adottság volt, amire azt láttuk, hogy hát jó, hát elmegyünk mindennel a falig, meglátjuk, hogy hova jutunk. Vannak bizonyos jogkörök, amelyekre az ember ránézésre azt gondolná, hogy kevés. Voltak olyan egyébként hangok itt a társadalomban, többek között a civil szférától, akik azt mondták, hogy ebből majd egy Patyomkin intézmény lesz, meg. Ugye hál' Istennek azért sikerült bebizonyítanunk, hogy ez nem így van.
Ennek ezt ellenére... hogyan sikerült bebizonyítani?
Hát van egy, hogy mondjam, tehát ugye egyrészt szoros ellenőrzés alatt állunk, most így akkor így az ellenőrzés, mint média figyelmet tudom inkább mondani, mint tényleges ellenőrzés. Másrészt azt gondolom, hogy ahogy mi dolgozunk, az, hát vagy nem tudom, akkor valaki mondja azt, hogy ez nem látszik érdemi munkának, de én azt gondolom, hogy ezért ez nagyon, nagyon komoly érdemi munka. Azt gondolom, hogy a hatósággal kapcsolatos percepciók is azért normalizálódtak, tehát hogy bementek egy olyan központi, hogy mondjam, egy ilyen kvázi intervallumba, hogy jó, igazából akkor mégsem Patyomkin intézmény, meg nem egy kormányoldali, de igazából nem is az ellenzék, tehát hogy olyan, az így látszik, hogy a politikai kultúra ez így se kiköpni, se lenyelni. Tehát hogy maga az, hogy egy autonóm hatóságnak van egy független véleménye, ami nem egy politikához igazodik, hanem a szakmához igazodik, és egy szakmai irányt képvisel, ez összességében jó, de nem várt. Tehát hogy ez azért így látszik. És akkor mindenhonnan ugye nagyjából ezek a meggondolások jönnek vissza, hogy jó, akkor most jó, hogy van egy ilyen hatóság, de el tudja látni ténylegesen a feladatát. És ugye most vagyunk ott, hogy egy év alatt el tudtuk próbálni tulajdonképpen mindegyik jogkörünket. Azt látjuk, hogy vannak olyan jogkörök, amiket a jogalkotó szeretett volna odaadni, de nem sikerült, azért, mert nem képezte le ágazati törvényekben, nem jól tudja az államigazgatás maga lereagálni, hogy akkor most adjon adatot, ne adjon adatot, hogy adjon adatot. Illetve vannak olyan jogkörök, amiket nem akarta a első körben a jogalkotó odaadni, de nagyon nagy szüksége lenne a hatóságnak ahhoz, hogy érdemben tudjon dolgozni. Ugye mindenképpen szükséges a vizsgálati jogköreinek a megerősítése, szükséges az egyes adatbázisokhoz, állami adatbázisokhoz történő direkt hozzáférés, közvetlen hozzáférés. Ugye itt a 21. századnak a hajnalán, vagy most már mindjárt a 22-nek az elején, ugye ezt a munkát manuálisan végezni, én azt gondolom, hogy kár.
Ön most egy kívánságlistát sorolt föl, hogy mire volna még szüksége?
A kívánságlistám az nagyon-nagyon hosszú. Ez nem egy kívánságlista, ez a jó működésnek az alapvetése. Tehát, hogy vannak olyan pontok így a hatóság működésével kapcsolatosan, amelyek azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a ténylegesen elképzelt célt, amit a hatóság és, vagy amit, bocsánat, amit a bizottság és a kormány, amivel a bizottság és a kormány megállapodott, azt a hatóság le tudja szállítani. Többek között az Európai Uniós forrásoknak a hatékony és szabályszerű elköltésének az ellenőrzése, ahol szükséges a hatóság jogköreinek a megerősítése.
Tehát ezek a felhatalmazások jelenleg hiányoznak. Ahhoz, hogy a hatóság még hatékonyabban tudja.
Részben hiányoznak, részben pedig pontatlanok, részben pedig jogharmonizációnak az oltárán véreztek el.
Jól értem abból, amit elmondott, hogy itt tulajdonképpen az államigazgatáson belüli együttműködésnek vannak gátjai, akadályai, nehézségei, tehát nehezebben férnek hozzá a munkájuk elvégzéséhez, szükséges információkhoz, adatokhoz.
Igen.
Azért, mert az államigazgatás úgy működik, ahogy? Hogyan lehet orvosolni ezt a helyzetet?
Orvosolni egyébként viszonylag egyszerű. Tehát, hogy az EUFE törvény, ez a 2022. évi 27-es számú törvény, ami ugye a hatóságot életre keltette, vagy életre hívta, meg annak a jogköreit szabályozza, ugye ennek szükséges a kiegészítése, illetve a pontosítása, illetve az ágazati törvények, például a NAV-nak a törvénye, például ezeknek a társhatóságoknak, illetve az állami intézményeknek, minisztériumnak a törvényeit kell, abba kell azokat a harmonizációs lépéseket megtenni, ami lehetővé teszi, hogy a hatóság azokkal a jogköreivel élni tudjon, amelyeket egyébként a jogalkotó odaadott.
Nagyobb rálátást, több bepillantást igényelnek például a NAV által kezelt adatokba? Erről van szó?
Vannak olyan adatbázisok, amelyek nagyban megkönnyítik a hatóság munkáját. Például egyébként a kincstárnak az adatai ilyenek, például a NAV-nak egyes adatai ilyenek, például a rendőrségnek, a belügyminisztériumnak egyes adatai ilyenek. Ugye nehéz azt mondani, főleg itt a GDPR érájában, hogy akkor itt egy mindenhez korlátlanul hozzá szeretnénk férni. Ugye ez értelemszerűen nem igaz. Azt szeretnénk, hogy az a munka, amit ránk bíztak, azt el tudjuk végezni magas minőségben és hatékonyan.
Ez azt jelenti, hogy bepillantást kérnek konkrét adóbevallásokba például?
Nem. Az adatokat ugye célhoz kötötten kell tudjuk kezelni. Tehát ugye a hatóságnak van egy alapvető kockázatelemzési elvárása. Ezt most nagyon egyszerűen lefordítva, mondjuk a hatóságnak tudnia kell, sőt, még egy lépést visszabocsánat. Tehát a hatóságnak a szerep felfogása a probléma megoldása érdekében hosszú távon preventív, tehát hogy megelőző. Csak ahhoz, hogy megelőző tudjon lenni a hatóság, ahhoz érteni kell, hogy mit kell megelőzni, és hol történnek akár visszaélések, akár korrupciós, akár bármilyen más jogellenes cselekmények itt a támogatásoknak a felhasználása mentén, illetve ugye van még egy pár másik jogkör meg feladat, de most akkor maradjunk ennél. Ahhoz, hogy erről saját tapasztalata tudjon lenni a hatóságnak, ehhez kellenek ezek a vizsgálati jogkörök többek között, amiket ugye az előbb említettem, ami alapján le lehet vonni konzekvenciákat, és azt lehet mondani, hogy ez működik, ez nem működik. Ebből lehet összerakni egy olyan agregált szintű tudást, meg egy olyan agregált tulajdonképpen piacfigyelő rendszert, ami valós időben tudja figyelemmel kísérni a tranzakciókat a piacon. Összességében ilyen Martin Luther King-esen I have a dream, tehát hogy hova szeretnénk eljutni a nap végén, oda szeretnénk eljutni, hogy azt tudjuk mondani, hogyha ebben a támogatási formában, ebben a geográfiában, ezekkel a szereplőkkel van kiírva egy közbeszerzés, akkor ott várhatóan valami olyan fog történni, ami mondjuk a céllal ellentétes. Ez akár szabálytalanság, akár hiba. No, tehát ez nem feltétlenül lesz itt a mögött mindig egy olyan jelzés, hogy akkor ezzel biztos, hogy valami gáz lesz. De az biztos, hogy ezt figyelemmel kell kísérni, jobban kell figyelemmel kísérni, mint a többi tranzakciót. Adott esetben elő lehet írni piaci szereplőknek, szerződéskötőknek, szerződéskérőknek, vagy ajánlatkötőknek, vagy ajánlatkérőknek, hogy bizonyos tendereztetési formát kell alkalmazzanak, ugye ez a hatóság jogköreibe benne van. Összességében így fogjuk tudni azt biztosítani, hogy minél szabályszerűbben legyenek elköltve azok a források, amelyeknek az összességének a felhasználása a nemzet felemelkedését szolgálja. És ezért nagyon fontos, bocsánat, mert igen, ez még nagyon ide kívánkozik, hogy így azt szokták tőlem még kérdezni, hogy mennyire egyszerű nekem embereket találni, mert azért ez mégiscsak olyan, hogy így, hát sok problémát tudnak felsorolni, hogy miért nem kell, miért nem fognak emberek hozzánk csatlakozni, de a nap végén az van, hogy aki ennél a hatóságnál dolgozik, az a nemzet felemelkedéséért dolgozik, és mi tesszük többek között azt lehetővé, hogy az ország ezeket a pénzeket megkapja, és ezzel a tudattal megy neki minden egyes kollégám, minden egyes nap.
Mekkora a túljelentkezés az álláshelyekre?
Sok, hatóságnál. Nagy. Tehát, hogy viszonylag egyszerűen találunk kollégákat. Mindenkinek javaslom egyébként, az integritáshatóság.hu oldalon fönn van az etikai kódexünk, abban fektettem le a hatóságnak az értékeit, ezt most direkt nem mondom el, kérem szépen nézzék meg.
Jól értem abból, amit elmondott, hogy a hatóság egy olyan integrált adatelemző rendszert tartana, arra tartana igényt, amin keresztül valós időben tudná követni a közbeszerzéseket Magyarországon, tehát a folyamatban lévő eljárásokra teljesen prompt módon rálátása lenne, hogy időben tudjon közbeavatkozni?
Azt gondolom, hogy ma már ez nem csak megvalósítható, hanem megvalósítandó is. Ugye itt az ipari forradalom, most nem is tudom, a negyediket írjuk éppen, de egy olyan ipari forradalom kellős közepén vagyunk, és mondjuk a következő két évben, ami még jönni fog ehhez, hogy gyökerestül fogja felfordítani azt a modus operandit, vagy azt a munkát, ahogy az emberek eddig dolgoztak. Ma már az, hogy most így, ugye ez holnap kerül adásba, holnap után fogjuk közzétenni a vagyonnyilatkozati rendszerrel kapcsolatos jelentését a hatóságnak, ami ugyanúgy elvárás volt törvényének, hogy ezt teljesítsük. Most akkor ennyit így előre elspoilerezve, hogy egy olyan mesterséges intelligenciával, gépi tanulással megtámogatott rendszert lehet létrehozni, ahol nem kérdés az, hogy van-e hozzá elég ember, mert nem szükséges hozzá ember. Tehát, hogy gyakorlatilag a teljes populációt, és akkor itt most mindenki, aki vagyonbevallásra kötelezett, inkluzíve engem, gyakorlatilag gomnyomása lehet egy jó rendszerben bizonyos kritériumok mentén vizsgálni. És hogyha ebből van egy olyan kilógó rész, ami valamilyen módon magyarázatot igényel, akkor elég az ügyintézőnek, vagy a vizsgálónak, vagy bárkinek, aki ezzel foglalkozik, azzal foglalkoznia.
Ugye ezzel az a gond, hogy a maga a vagyonnyilatkozat az általában elég keveset szokott elárulni az adott illető személy valós vagyoni helyzetéről. A kérdésem az, hogy egy olyan rendszerről beszélünk most, ami a vagyongyarapodást tudja párhuzamosan figyelni, és hogyha ordítóan nagy az eltérés a vagyonnyilatkozatban szereplők és a tényleges vagyongyarapodás között, itt nyilván a NAV és egyéb adatbázisok bekapcsolása is szóba jöhet, akkor elkezd pirosan villogni a vészlámpa?
Ugye a vagyonnyilatkozati rendszer alapvetően az elszámoltathatóságra és az átláthatóságra, illetve ezeknek a transzparenciájára épül, illetve erre van kitalálva. Azt egy rendszer sem fogja tudni kezelni, hogyha az intézményi háttérben van egy olyan ellenállás, hogyha a kultúrában van egy olyan ellenállás, hogyha nincsen mögötte kellő ellenőrzés, hogyha nincsen mögötte kellő számonkérés. No, tehát, hogy ezt, meg ennek a vagyongyarapodásnak a tényleges, hogy mondjam, tényét, azt én nem, pillanatnyilag nem szívesen bíznám még egy ilyen szintű rendszerre. Ami...
De ez szükséges része lesz majd egy teljes körű vagyongyarapodás ellenőrzésnek?
Én azt gondolom, hogy egy vagyongyarapodás ellenőrzés az önmagában nem lehet cél. Uh-huh. Az lehet cél, hogy aki nyilatkozat tételre kötelezett, az ne elszenvedje, hanem akarja és képviselje azt az átláthatóságot, meg azt a számon kérhetőséget, amit egy ilyen rendszer magával hoz. Én értem
most
ezt.
Most nagyon kérdően
értem ezt a nézést, de hogy ugye a hatóságnak az egyik stratégiai célja az egy olyan kultúraváltás, ami pontosan ezt teszi lehetővé. Támogatnia kell az ellenőrző rendszereknek, függetlennek kell tudni maradnia. Egyébként ezért is nagyon jó, hogy a hatóság az egy autonóm hatóság. Ugye a hatóságnak az elnöke az a bizottságnak, illetve a Magyarországgyűlésnek tartozik beszámolással. Szóval az ellenőrző rendszereknek függetleneknek kell tudniuk lennie, hatékonynak kell tudnia lennie. be kell zárni a jogszabályi kiskapukat, az ellenőrzési mechanizmusokat életbe kell léptetni, azokat működtetni kell, kell legyen tényleges számonkérés, és kell legyen tényleges konzekvencia. És hogyha ez így összeáll, erre lehet építeni egyébként egy ilyen közösen felemelő jövőt.
Annak én sok értelmét nem látom, hogy önmagában a vagyon nyilatkozati rendszerrel babráljon bárki, mert ez attól jobb nem lesz, attól nem lesz transzparensebb, attól nem lesz átláthatóbb az adott személynek a tényleges vagyongyarapodása. Ez egy ilyen formai módosításra talán alkalmat ad. Én nem látom azt a pontot, ahol érdemben, ami által érdemben tudna javulni Magyarországon a helyzet. Ön látja ezt a pontot?
Ugye, mint mindent, ezt is kontextusban kell kezelni. Tehát, hogy az értelemszerűen a vagyonnyilatkozati rendszer az nem egy varázspálca, amit hogyha felemelek, és akkor most így lengetek vele kettőt, akkor minden megváltozik. Összességében kell a nemzetnek egy olyan korrupcióellenes stratégiát alkotnia, összességében kell egy olyan gazdasági kultúraváltáson átmenni, amely több részből és több elemből áll. Ennek az egyike egyébként a vagyonnyilatkozati rendszer. Jó-e az, hogy ma nemzeti sportot csinál abból a társadalom, hogy minden évben, nem is tudom, mikor tavasszal, amikor közzé kell tenni a vagyonnyilatkozatokat, akkor jön, mindenki...
Január vége, igen.
Mindenki az bogarászol, hogy kinek mekkora a fizetése, meg hogy megvan-e még a... Nem tudom, egy időben azt hiszem volt a belügyminiszter úrnak egy Warburgja, és akkor azon ment a polémia, hogy akkor most az megvan, nincs meg. Tehát, hogy így azt gondolom, hogy ez tehát önmagában kontraproduktív, túl nagy hozzáadott értéke nincsen. Akkor tud működni egy vagyonnyilatkozati rendszer, hogyha ott a kirívó esetek ténylegesen kezelve vannak, akkor tud működni, hogyha összességében egy olyan eszköztárnak a részét képezi, ami utána ténylegesen el tudja vinni, hogyha valaki nem azt vallotta be. Egyébként most nem akarok így nagyon belemenni a napi politikába, de hogyha valaki összehasonlítja, mondjuk előbb-utóbb gondolom meg lesz ez is így a Fölner Sádor ügy kapcsán, hogy akkor így mekkora az eszközállomány, amit a bíróság lefoglalt, ugye ez még nincsen meg, vagy nem publikus, így vannak rá találgatások, meg ilyen hozzávetőleges számok, de nincs egy konkrét szám. Mekkora volt a vagyonbevallásuk, és ez így viszonylag deszkriptív tud lenni a problémára. Jó? Tehát, hogy önmagában, igen, ez nem egy olyan pont, amit hogyha megváltoztatok, akkor itt most minden jó lesz, de hogy összességében a társadalmi kontrollhoz hozzá kell tudjon járulni.
Miben lesz más a vagyonnyilatkozattételi rendszer, ha elfogadják az önök javaslatait, amiket csütörtökön fognak majd bemutatni?
Hatékony lesz. Hatékony lesz, harmonizált lesz, ugye most pillanatnyilag nagyon tagolt, több különböző szervnél is
van. Gyakorlati példát mondani, az talán segítene megérteni a változások mélységét.
Össze lehetne pontozni a kincstárnak, az ingatlan nyilvántartásnak, a cég nyilvántartásnak, a TB adatokat, ezt az egészet össze lehet pontozni egy olyan központi adatbázisban, ahova mondjuk a köztisztviselőknek, mint például jó magam, ugye automatikusan az adatai bemennek, és ugye az egyik oldalon azt látja a rendszer, most így direkt mondom, így nem, nem szeretem személyiséggel felruházni a rendszer, de most így az egyszerűség kedvéért, tehát hogy ahol azt figyeli a rendszer, mondjuk, hogy így az egyik oldalról van nekem egy fizetésem, amit kapok a hatóságtól, ami egyébként törvényileg van megmondva, hogy az mekkora kell, hogy legyen. Ezzel szemben mondjuk nekem meg a családtagjaimnak a vagyon gyarapodásom egyébként ad abszurdum, akkor ebben az évben ezt valamiért megütötte. Itt bekapcsolódhat egyébként a rendszer, itt tehet egy jelzést, akkor itt bekapcsolódhat egy ügyintéző, aki ad abszurdum kontaktálhat engem, vagy felkereshet engem, hogy ő ezt látja itt a rendszer alapján, én erre mit mondok. És akkor így erre van vagy épkézlel magyarázatom, vagy nincsen épkézlel magyarázatom. De addig a pontig, hogy nekem meg kell tudnom magyarázni bizonyos dolgokat, el kell jutni, és ma idáig nem jut el a rendszer.
Ki vagy kik kezelhetnék, vagy férhetnének hozzá ehhez az adatbázishoz? Összekapcsolt, integrált adatbázishoz?
Ugye ez akkor van jól csinálva, hogyha, most elnézést teszek ér a szakszóval, de hogy depersonalizálva van, meg el vannak benne maszkolva az adatok. Tehát, hogy egy ember az ne tudjon belőle messze menő következtetéseket levonni, meg ne, tehát, hogy a rendszerben az adatokkal, meg az információkkal való visszaélést minimalizálni kell tudni. Tehát szegregálni, tehát el kell különíteni az információt egyrészt, másrészt meg nem lehet azt, tehát hogy azt ne lehessen megcsinálni, hogy akkor valaki bemegy, és akkor megnézi, hogy teszem azt Bíró Ferencnek egyébként milyen vagyontárgyai vannak, amit, tehát hogy így összességében ez lenne az alapvetés. Aztán, hogy ez hova tud elvinni, egyébként ugye ez egy nagyon jó kérdés.
De még mindig az a kérdésem, hogy ki vagy kik férhetnének hozzá ezekhez az adatokhoz.
Ugye kell egy független ellenőrző szerver. A hatóság nem tesz javaslatot egyébként, hogy ki legyen. A hatóság arra tesz javaslatot, amit nemzetközi példákból is és jó gyakorlatokból is lehet, hogy ennek egy független ellenőrző szervezetnek kell lennie.
Ami a szervezet egészére vonatkozóan jobbító szándékú javaslat, tehát hogy a működés hatékonyabb legyen. Ugye a beszélgetésben már mondott pár példát erre. Ezt becsatornázták a kormányhoz? Tud arról, hogy ez ügyben törvény előkészítő munka zajlik?
Azt, hogy ezen, tehát, hogy milyen előkészítő munka zajlik, arról nekem nincsen információm. A hatóság folyamatosan vonja le a működéséből fakadó tanúságokat, az ebből fakadó törvényi pontosításokat, illetve ágazati törvényeknek a pontosítását, azt most már talán kétszer is összefoglaltuk itt az elmúlt egy év során, az utolsót októberben bocsájtottuk az Igazságügyminisztérium és az Európai Ügyekkel Foglalkozó Minisztérium rendelkezésére, hogy azt gondoljuk, hogy ezek azok a törvényi változások, amelyeket a hatóság szükségesnek tart egyrészt a saját működése érdekében, meg a saját működésének a pontosítása érdekében, másrészt ahhoz, hogy azokat a jogköröket gyakorolni tudja, amelyeket a jogalkotó oda szeretett volna adni, de látványosan nem sikerült.
Uh-huh. Ugye beszéltünk már arról, hogy az unióval folyó egyeztetések, amik a támogatások folyósítását illetik, hogy ebben az integritás hatóságra vonatkozó passzus, az nagyjából teljesítettnek tekinthető. Ugyanakkor meg is vannak olyan hírek Brüsszelből, hogy a kohéziós alapoknál a visszatartott összegeknél továbbra is napirenden van a hatósággal kapcsolatos valamilyen vita, hogy pontosan miről van szó, azt azért nem tudjuk. Ugye formailag fölállt a hatóság. A kérdésem az, hogy tud-e erről valami bővebbet, hogy mi az a konkrétum, ami miatt ezt az ügyet nem tekinti véglegesen lezártnak az Európai Unió?
Konkrét információim nekem sincsenek, és én is csak találgatni tudok, mert hogy ugye ez a beszélgetés az Európai Bizottság és a kormány között zajlik, vagy az ország között zajlik, tehát hogy így
ebben... És ebben semmilyen módon nincsen bevonva, beavatva az integritás hatóság.
Nincs.
A véleményét sem kérik a hatóságnak?
Nem.
Leszámítva a Hán urat október.
Hát tehát egy értelemszerűen, ami a hatóságnak így a működéséből fakadó tapasztalata meg véleménye van, ugye azt, ahogy az előbb is elmondtam, megpróbáljuk becsatornázni a megfelelő minisztériumokhoz, és ugye nekem a prioritás listámon nagyjából az első az, hogy a hatóságnak, hát most mutassanak nekem egy elnököt, aki nem több jogkörért küzd, de hogy ahhoz, hogy mi ténylegesen jól el tudjuk végezni a feladatunkat, amit most is jól el tudunk végezni, csak sokkal hatékonyabbak tudnánk lenni. Tudnánk nagyon sok előremutató dolgot csinálni, hogyha ez a kellő felhatalmazás.
Szóval mi lehet még nyitva ebben az ügyben?
Hát az, hogy mi lehet nyitva, azt nem tudom. Én azt el tudom mondani, hogy mit remélek, hogy nyitva van. Én azt remélem, hogy azok a tételek vannak nyitva, amiket most így elmondtam. Ugye ezeket én nem most mondom először.
Az Unió nem érzi eléggé fajsúlyosnak a hatóságnak a felhatalmazását?
Én azt gondolom, hogy az Unióban is okos emberek ülnek. Tehát hogy azért az látszik, hogy mi az, amit a hatóság csinálni tud és csinál, és mi az, amit nem tud valamilyen oknál fogva megcsinálni. Erről viszonylag sok elemzés születik, ezeknek egy része pontos.
Amikor arról beszéltünk, hogy milyen is lehet a hatóság munkájának a megítélése a közvéleményben, és itt már szóba került, hogy Patyomkin-falu vagy nem Patyomkin-falu, akkor ezzel kapcsolatban két dolog jutott az eszembe. Egyrészt az, hogy csomó olyan ügy pörög a nyilvánosságban, a sajtóban, a közösségi médiában, amelyek elképesztően túlárazott vasúti építések, építkezésekről szólnak. Külön blokként kezelhetjük a lombkorona sétánnyal kapcsolatos, az angol abszurdba hajló történeteket, államigazgatási szinten olvasni, hallani nagyon komoly korrupciós ügyekről, például a Völner-Schadl ügy is ugye ide sorolható. Tehát, hogy, és eközben az integritás hatóság oldalán meg olyan ügyekkel kapcsolatos vizsgálatokat találunk a háttérdokumentumait, amelyek elnézést ezért a kifejezésért, de mondjuk piszlicsáriak az általam előbb említett ügyekhez képest. Lehet, hogy az uniónak ezzel van a baja, hogy igazán nagy fogásai nincsenek még az integritás hatóságnak?
Most így, hogy miközben tette fel a kérdést, így három különböző válaszom lett hirtelen, mert ugye három különböző...
Hol legalább kettőt osszon meg velünk.
Három különböző állítást fogalmazott meg, csak így gyors az elejére, hogy amit a köznyelv korrupciónak hív, meg amit a BTK korrupciónak hív, az nem ugyanaz. Tehát ezeknek a problémáknak egy része, vagy ezeknek a törvénysértéseknek egy része például befolyással való üzérkedés. Jó, ez csak így ebbe egyébként...
A törvényi tényállást tisztázzuk.
Igen, ebben nekem egyébként viszonylag komoly munkám van, mert nem mindegy, hogy miről beszélünk. A hatóság nem nagy halakat keres ebből a szempontból, hanem egy kockázat értékelési mechanizmus mentén jár el ügyekben. Ezeknek egy részét képezik a bejelentések, azok a bejelentések, amik a hatósághoz jönnek, és amelyekben a hatóságnak jogköre van, azokban a hatóság eljár és vizsgálatot indít, ezeket megteszi gyakorlatilag mérlegedés nélkül. Azt el tudom képzelni a jövőben, hogyha egyszerre annyi ügyel kell foglalkozni, amit már nem bír a hatóság, akkor egy bizonyos szint fölött priorizálni kell, de azt nem, hogy ne foglalkozzon valamivel, csak azért, mert ne foglalkozzon valamivel. Ez arra is válasz, hogy milyen sorrendben jönnek az ügyek, illetve hogy miért azok az ügyek vannak publikálva, mert ezek egyszerű ügyek. Jó? Mert hogy ezeket viszonylag gyorsan, egyszerűen le lehetett zárni, amit a hatóság gyorsan és egyszerűen le tud zárni, az gyorsan és egyszerűen megpróbálja lezárni, hogy ne pazarolja az adófizetők pénzét. Én azt gondolom, hogy vannak olyan szenzitív ügyek folyamatban, amelyek, hogy mondjam, akkor most így erre a kérdésre tudnak érdemben választ adni. Azért nem beszélek én szívesen egyébként személyekről, mert a hatóság nem személyeket figyel. A hatóság ügyeket figyel, és a hatóság kockázatokat figyel, és ezeknek a kockázatoknak a beteljesítése.
Akkor nevezzem meg területeket, hogy melyekhez kapcsolódnak ezek a sokkal jelentősebb horderei ügyek.
Én inkább azt mondanám, hogy ami, és akkor ez lenne a harmadik válaszom az előző kérdésben feltett állításokra, hogy összességében nem ez a nagy baj, hanem az a nagy baj, hogy még azokat a problémákat, amelyeket feltár a hatóság, és azt gondoljuk, hogy akkor itt most ez így fel van tárva, annak nem ott van a vége, hanem ott van a vége, hogy ez akkor a hazai költségvetésből van kifizetve. Tehát, hogy nem az a dolognak a vége, hogy nincsen kifizetve, hanem hogy a mi pénzünkből van kifizetve. És szerintem ez az igazi baj. Tehát, hogy itt nem lehetne ott véget vetni egyébként egy ügynek, hogy akkor szabálytalansági eljárás, és akkor kivesszük az EU-s elszámolásokból.
Ön most az Elios ügyről beszél?
Én gyakorlatilag bármelyik ügyről beszélek, aminek ez a vége.
De az jól bemutatja ezt a folyamatot.
Akár
uniós
igen.
Támogatást vonnak meg ettől a projektől visszaélések miatt, és végül le is mond a magyar kormány az uniós támogatásról, ehelyett az állami költségvetésből fizeti ki.
Vannak ilyen elhíresült ügyek, az Elios ügy egyébként az egyik ilyen.
Azzal egyébként van dolguk?
Kaptunk ezzel kapcsolatosan bejelentést, ugye az érdemben már a hatóság nem tudott hozzátenni, ugye azt vizsgálta a rendőrség, az OLAF, tehát hat különböző.
Megállapítás nélkül lezárt ügy, mert hogy nem találta a hatóság az illetékességét.
Nem is indítottunk érdemi vizsgálatot, mert egy év volt, mire az összes féltől be tudtuk szerezni azokat az információkat. Na, tehát, hogy egy év alatt 12 ügy versus egy év alatt megkaptuk az Elios jelentést az OLAF-tól. Most nem akarok beleállni nyilvánosan az OLAF-ba, de hogy így, tehát hogy a törvényi felhatalmazásunknak a kitisztázása az ugye ilyen ütemben történik. Szóval az erőszügyben nem fog tudni a hatóság érdemben hozzátenni, mert megvizsgálta a rendőrség, az ügyészség, az Olaf, tehát hogy nálunk sokkal komolyabb
jogkörök. És valahogy mindenki patyolattisztának találta az egészet.
Valahogy mindenki patyolattisztának találta az egészet. Igen.
Elégkes megjegyzése. Milyen területekről...
Bocsánat, csak ezt még hagyd tegyem hozzá, de tehát, hogy jó találni egy ilyen emblematikus ügyet, de hogy az összes ügyünk ilyen. De, és nem csak a hatósági, hanem tehát, hogy én az elmúlt egy évben nem láttam egy darab olyan ügyet, ahol effektíve elment volna az irányító hatóság, és visszakövetelte volna a pénzt. És ugye ide kéne eljussunk, hogy ezek az esetek nem finanszírozhatóak, és hogy túlára az van, ott van ez a szerencsétlen lombkorona sétány, ami mit tudom én most egy házszámot mondok, 100 méter hosszú, megépítették 80 millió forintért. Ugye, tehát aki látott már erdőt életében, az úgy össze tudja rakni, hogy azért ez mégiscsak három fa törzsbe ásva, lukakba a földben, meg össze van csavarozva. Tehát, hogy azért ezen...
Csak környéken nincs fa, mert kivágtak a sétány kedvéért az egészet.
Ez már csak így a cseresznye a torta habján, de hogy, tehát, hogy vannak dolgok, amiket így nem járja, és így azt látjuk, és ez is nagyon fontos, hogy az irányító hatóságoknak a feladat felfogása alapvetően más. Tehát, hogy van egy, és ezt le is írtuk azt hiszem a június 30-ai jelentésünkben, hogy van egy alapvetően jó jogszabályi környezet, mert a jogszabályi környezet az tényleg jó, de egyébként a prudens működést azt senki nem nézi. Olyan jogszabályi hézagok vannak, meg úgy nem érnek össze a jogszabályok, hogy amikor így azt próbálom kideríteni, vagy azt próbálja a hatóság kideríteni, hogy akkor kinek a feladata lenne egyébként azt mondani, hogy tök jó, hogy van három ajánlat, de ebből a legolcsóbb is háromszor annyiba kerül, mint hogyha én lemegyek a boltba, azt megveszem azt a szerencsétlen létrát. Erre nincs válasz jelenleg. És a hatóság ezen is dolgozik, hogy ezeket a mondjuk, hogy hatékonytalanságokat ki tudjuk küszöbölni.
Ön egy éve úgy fogalmazott, hogy nem a rendszer korrupt, hanem az egyének, az egyes egyének. Amit most elmond viszont, az mégiscsak azt sejteti, hogy valami komoly zűr van a rendszeren belül is. A kérdésem az, hogy tartja még azt az állítását, amit egy éve mondott, vagy amit most leírt itt nekem, az végül is ráilleszthető a korrupció jelzője, hogyha nem jutnak el megállapításig, vagy addig ezek az ügyek, hogy a pénzeket valahogy visszaszerezzük a közjavára, mert igazából erről van szó, hogy a közjavára kell ezeket a pénzeket visszaszerezni, hogy végül is a rendszer mégiscsak korrupt, vagy arról van szó, hogy a rendszer résztvevői alulinformáltak, és ezért akadozik, vagy ezért nem működik ez a mechanizmus, amit ön egyébként kívánatosnak tartana.
Tartom ezt a mondásomat. Tehát ugye ez egy Bloomberg-es interjú volt, ami el lett fordítva magyarról angolra, aztán angolról még egyszer el lett fordítva magyarra. Teljesen mindegy, hogy...
Akkor most hallgassuk meg a szándék szerinti állítását.
Teljesen mindegy, hogy hangzott, de egyébként még ebben a formában is vállalom.
Mégis hogy hangzott, azért
mondani. Ugye mondhatjuk azt, hogy mindegy régen volt, nem arról szeretnék.
Osszom már meg velünk.
Az a fontos, hogy a rendszer önmagában nem tud korrupt lenni. Tehát, hogy a rendszert emberek üzemeltetik, és ez a lényege. A rendszer tud hatékonytalan lenni, mint ahogy egyébként, amit az előbb leírtam, az szerintem nem egy korrupt rendszer, hanem egy hatékonytalan rendszer. Ebben a rendszerben lehetnek az embereknek különböző felhatalmazásai, hogy meddig tart az ő felelőssége. Ezzel ő él, vagy nem él. Azt látom én személy szerint, és én még mindig azt gondolom, hogy korai lenne érdemben pálcát törni, és azt mondani, hogy már pedig itt mindenki rosszul csinálja.
Tagadja, hogy egy rendszer lényege is lehet a korrupció?
Azt nem tagadom, hogy fel tudnak épülni olyan rendszerek, amik alapvetően a visszaélést szolgálják, és annak az érdekében vannak létrehozva.
Lát ilyen rendszereket a magyar állami igazgatásban?
Ami csak arra épül, hogy pénzt lehessen belőle ki szifonozni, azt hiszem erre ez a jó kérdés. Erre még nincs kellő tapasztalatom, hogy azt tudjam mondani, hogy igen vagy nem. Ugye hiányoznak azok a jogkörök, amiknek a megléte esetén ugye ezen a kérdésen végig lehet menni, és azt lehet mondani, hogy akkor ez most hiba vagy bűn.
Hány olyan ügyük van, amiben folyamatban van vagy a vizsgálat, vagy annak a vizsgálat, hogy egyáltalán lehet-e vizsgálni az ügyet? És mennyire aktívak az állampolgárok, vagy akár cégek is tehetnek, gondolom, bejelentést, de inkább gondolom az állampolgári lehet a jellemző, szóval mennyire aktívak az állampolgárok etéren?
Most futtatunk is egyébként egy kampányt, itt a bejelentéseket szorgalmazandó. Azt látjuk, hogy viszonylag van egy konstans szám, hoztam puskát egyébként.
Használjuk, ha már itt van.
Hogyha ezt így szabad, mert azt gondoltam, hogy ez elő fog kerülni, hogy akkor így körülbelül hány bejelentést kaptunk, és akkor gondoltam, mondok pontosan. Azt mondja, hogy 26 vizsgálatunk van most folyamatban, 186 bejelentést kaptunk. Nem, bocsánat, 21 vizsgálatunk van most folyamatban. Összesen 120 milliárd forint EU-s támogatást érintenek. Tehát, hogy összességében van egy viszonylag komoly állampolgári aktivitás. Látunk olyan statisztikákat, ugye nekem a múltam az egy versenyszféra, ahol ilyen rendszereket, vagy úgynevezett compliance rendszereket, etikai forródolatokat és társai építettem, ahol sokkal kisebb a valós használható információnak az aránya. Tehát, hogy egy elég nagy aktivitást látunk összességében. Azt szeretnénk egyébként, hogyha ez több lenne. Azt szeretnénk, hogyha valaki nem komfortos magával a platformmal, hogy azt hogyan lehet használni, akkor ezek a rövid videók és ezek a figyelemfelhívó üzenetek ezt célozzák, hogy hogyan tudják ezt
nem komfortosan használni. Nem kell névvel vállalni a bejelentést?
Annyira nem, hogy a hatóságnak nem csak, tehát, hogy nem, csak nem törekszik ugye megállapítani, hogy kitette, de lehetősége sincs. Pontosan ezért kerestünk egy olyan szolgáltatót, egy olyan szoftvert, ami az országon kívül, amit egyébként mondjuk a portugál versenyhatóság is használ, tehát hogy vannak olyan nemzetközi garanciák, meg olyan auditáló cégek, meg olyan ISO szabványok, amik garantálják a felhasználónak is azt, hogy a hatóságnak nincsen eszköze arra, hogy kiderítse, hogy kitette ezt a bejelentést, viszont lehetőséget ad arra, hogy dokumentumokat töltsön föl, viszont lehetőséget ad egy kétoldalú, vagy kétirányú párbeszéd folytatására is. Tehát, hogy ezt le lehet tölteni, lehet telepíteni, lehet vele csetelni, de lehet egyébként itt teljesen névtelenül csak úgy beküldeni bármit a hatóságnak. A hatóság, még egyszer elmondom, az összes ilyen bejelentést komolyan veszi, az összes ilyen bejelentést kivizsgálja.
Még visszatérve arra a témakörre, hogy ki hogy ítéli meg a hatóság munkáját, ugye itt tavasz folyamán két tag is kilépett, lemondott a korrupcióellenes munkacsoportban végzett munkájáról, arra hivatkozva, hogy nem látják teljesülni azokat a feltételeket, amit a civil szféra javaslatként tesz a hatóság munkájának a javítása érdekében, plusz ezt hozzákötötték a korrupcióellenes stratégia késlekedéséhez. Egyrészt a kérdésem az, hogy utóbbi az most hol tart, már valamikor nyáron elvileg ezzel napvilágra kellett volna jönniük, másrészt pedig ezek azért eléggé világos, egyértelmű kritikai hangok voltak. Mit gondol ezekről?
Hol tart a NKS, Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia? Én se tudom. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az nem üdvös, hogy a hatóság nem volt ennek a stratégiának a kialakításába bevonva. Tehát, hogy ez senkinek az előnyét vagy érdekét nem szolgálja. Tehát még igazából eladni sokkal jobban lehetne, hogyha azt nem. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy legalább ezek a fiúk megnézték, azt akkor mondtak rá valamit. Amit vagy tartottunk, vagy nem tartottunk, de legalább megküldtük. Korrupciális munkacsoport, civil szervezetek, társadalmi konzultáció, dettó. Az utolsó verziója a korrupciális stratégiának, amit én láttam, az elég sok visszajelzést vont maga után nemzetközi téren. Az OECD nem olyan régen publikált ezzel kapcsolatosan egy jelentést, hogyha valaki úgy érdemben, meg mélységében kíváncsi az OECD-nek a véleményére, akkor ennek van egy ilyen kétoldalas összefoglalója. Nem olyan régiben kérdeztek engem egy fórumon, vagy egy előadáson, hogy nekem erről mi a véleményem. Én személy szerint azt gondolom, hogy ez kihagyott lehetőség. Tehát, hogy én azért ezt a stratégiát azt gondolom, hogy jobban meg lehetett volna írni. Vannak olyan problémák, amikről szó sincs benne. Vannak olyan problémák, amelyre nehezen lehet megmondani, hogy akkor tulajdonképpen hogyan fogja ezt kezelni a stratégia keretein belül az ország. Vannak olyan pontok, amik egyszerűen nem érnek össze a stratégián belül. Tehát, hogy látszik, hogy nagyon sok munka van benne, látszik az is, hogy nem készül el.
Tehát a dokumentumra ránézheted, de nem szólod bele, hogy mi legyen a tartalma.
Ugye a korrupciós munkacsoportot megkereste a kormány egy ponton, hogy akkor így kvázi ez az éppen aktuális tervezete a korrupciós stratégiának, de hogy mennyire épültek be egyébként azok a visszajelzések, amit a munkacsoport adott, az pillanatnyilag mindenkinek kérdéses.
Azt is az orruk alá szokták dörgölni, hogy a Roosevelt irodaházban van a központja a hatóságnak, ami az egyik legdrágább iroda a belvárosban. Ha jól láttam, akkor éves szinten körülbelül 5 milliárd forint van betervezve talán a hatóság költségvetés. De majd kiigazít, hogyha rosszul láttam. Tehát iroda bérlés címszó alatt, mint hogyha egy 5 milliárdos tételt láttam volna per év, hogy ott maradnak ebben az irodaházba, vagy esetleg elköltöznek onnan egy olcsóbbat választva.
A kérdésbe lévő állítás, hogy az egyik legdrágább a Roosevelt tér. Ugye itt fontos elmondani, hogy a hatóság egy amerikai cégnek az albérlője. A piaci árnál 30%-kal olcsóbban veszi meg azt a négyzetméter árat, vagy azt a négyzetmétert, amin a hatóság van, ráadásnak ez berendezve teszi, tehát hogy nem kellett irodabútorra költeni, és a többi, és a többi. Összességében én ezt egy olyan döntésnek tartom, ami kiválóan reprezentálja, hogy hogyan kell az ország pénzére vigyázni. Tehát, hogy így ez egy A-kategóriás irodaház, igen, azt gondolom, hogy a hatóságnak a pozicionálásához fontos, hogy egy ilyen környezetben tudjon dolgozni. Ha jön hozzám, vagy bocsánat, hogyha jön az elnökhöz a nem tudom, francia nagykövet, akkor igazából nem mindegy, hogy egy pesti bérháznak a pincéjében fogadom, vagy adott esetben a Roosevelt-én. Ugye ez az országnak a megítélésére is hatással van. 5 milliárd forint, én ezt most...
Lehet, hogy egy nagyságrendi tévedésben végül 500 millió forint, az is egy szép összeg.
Megmondom őszintén, halványvilag őzöm nincs, hogy ez most hogyan áll össze. Azt tudom, hogy csináltunk egy olyan számítást, és a hatóság e felé is törekszik, hogy összességében olcsóbb egy saját ingatlanban lennie a hatóságnak, mint bérelnie bármilyen ingatlan fejlesztőtől. Erre van is egy nagyon erős törekvés a hatóságon belül. Ugye az első próbálkozásaink azok voltak, hogy a nemzeti vagyonkezelő biztosítson egy olyan épületet, ahol a hatóság elhelyezve tud lenni, vagy el tud helyezve lenni. Ez sajnos nem tudott megtörténni, nincsen olyan üresen álló jelen pillanatban állami ingatlan, amiben a hatóság értelmesen be tudna költözni, és az mondjuk egy kellő szakmai színvonalat képvisel, tehát hogy nem kell az embernek a gatyáját kifizetni a fűtésre, és a többi, és a többi. Úgyhogy a hatóság pillanatnyilag egy olyan utat választott, hogy vagy vesz egy épületet magának, vagy nagyobb valószínűséggel építeni fog egy épületet magának.
Az hol fog megtenni?
Ez még nagyon kérdés.
Ugye a parlament előtt van a szuverenitásvédelmi törvényjavaslat, ami hát vastagon érintheti azokat a civil szervezeteket, akik egyébként részt vállaltak a korrupcióellenes munkacsoport munkájában. Hogyan fogja kezelni azt a helyzetet, hogyha ezeket a civileket a törvény hatálya alá sorolják, és miután részesülnek külföldről kapott támogatásból, egyfajta bilok kerül majd rájuk. Ez hogyan befolyásolhatja a korrupcióellenes munkát, amiért a hatóság és a munkacsoport tulajdonképpen kéz a kézbe öltve végez?
Ezt már az előbb is akartam mondani, és akkor jó is, hogy előkerült még egyszer, hogy nekem elég komoly munkám van abban, és akkor szeretném itt is elmondani, hogy a munkacsoport és a hatóság az két külön entitás. A munkacsoportnak definíció szerint a hatóság elnöke az elnöke, de én ott inkább egy facilitátor vagyok, mint egy tényleges munkát végző ágens, akkor mondom így. Én ott azt tartom feladatomnak, hogy azt ahhoz tudjam ültetni a kormány és a civil szférának a szereplőit, és hogy ebből egy konstruktív párbeszéd tudjon kialakulni. Ebből következően nekem nem is kell kezelnem egyébként egy ilyen helyzetet. A törvény az nagyon tisztán fogalmaz, hogy mik az alkalmassági kritériumok. a hatóságnak, az integritás hatóságnak az igazgatósága pályáztatja meg a civileket, vagy a civil helyeket. Van erre egy alkalmassági bizottság, aki jóvá hagyja a hatóságnak a pontozó rendszerét. Tehát, hogy van egy viszonylag rigorózus kiválasztási folyamat, aki ezen átmegy, és van üres hely, és az meghívást kap. De lemondani ugye csak azért nem, tehát hogy nem, mert van hozzájuk valamilyen plusz negatív konnotáció.
Igazából... Ennyi negatív konnotáció ennek a törvényjavaslatnak a tétje tulajdonképpen? Hát tehát nem fenyegeti az a veszély ezeket a civileket, hogy emiatt kiszorulnak a munkacsoport munkájából?
Összességében a szuverenitás védelmi hivatalnak a munkájával kapcsolatosan nekem az, hogy így hagyjak ennek az egésznek annyi laufot, amennyit én is úgy nagyon szívesen vártam volna, hogy fussanak ki a pályára, nézzük meg, hogy mi lesz belőle, és akkor utána lehet véleményt alkotni.
Miró Ferenc, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.